Álosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Pánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
A Pálosok és Pécs, írta Bánkuti Gábor. A birtokos remeték. Knap Éva már említett munkájában az okleveles források alapján kísérte végig a kolostorok gazdálkodását a 13.-14. század fordulójától a török pusztításig. A gazdálkodás jellegzetességei alapján megállapítható, hogy a kolostor maximális létszáma 10-12 fő lehetett. A Jakab-hegyi pálosoknak a földrajzi környezet által meghatározott birtokegységei, malmai, szőlői, erdei és rétjei a remeterét ma is ennek emlékét őrzi, valamint a falubeliek földjei között szántói voltak. Birtokállományuk az első évtizedek dinamikus fejlődését jelezve már Achilles oklevelének kiadásakor szervezett gazdasági egység képét mutatta. Jakab-hegy jellegzetessége, hogy birtokai nagyobb területen szóródtak szét. A pálosok a falubeliekkel birtokosként is szoros kapcsolatban álltak. Birtokaik alakulása a két falu településének alakulásában is nyomot hagyott. A szőlők elszórtan helyezkedtek el a falubeliek és a pécsi civiszek patacsi és iregi szőlői között. Ezek esetében a pálosok nem törekedtek sem gyarapításukra, sem egybefüggő terület kialakítására. A szőlőművelés a jó adottságok ellenére a későbbiekben sem lesz jelentős. Ellentétben például Szent Lászlóval. A fő gazdasági ágat a szántóművelés jelentette. A terjeszkedés határát észak felé a Mecsek, délre a Magna Via, keletre Pécs, nyugatra pedig más falvak szabták meg. A birtokszerkezet alakulása szempontjából a helyhez kötött malmok szerepe alapvető. A pálosok ezek számát igyekeztek gyarapítani, és egymáshoz lehetőleg közel eső malmokhoz jutni. A Jakab-hegy környékén és kővágó szőlősön a vöröses színű permihomokkő kiváló alapanyaga volt a jó malomkőnek. A malmok számának gyarapodása a szántóföldi művelős fejlődésére utal. A nagyobb mennyiség őrlése miatt volt szükség újabb malmokra. Iregnél és Patacsnál is erre lehet következtetni. A malmot a telekkel együtt vették, vagy a meglévő malomhoz szerezték meg a körülötte lévő vízparti területet. A malmokhoz közeli, bővízellátású kaszállókról begyűjthető széna mennyisége tekintélyes lehetett, ami az állattenyésztés jelentőségét bizonyítja. A Jakab-hegyieknek a 16. század elején 6 malmuk lehetett, köztük egy a Mecsek tőlük távol eső részén, Meszesen. A szerzetesek valószínűleg maguknak őrültek, a molnárukról keveset tudni. Elképzelhető, hogy szerzetes is volt köztük. Az ágostoni regula alapján a szerzeteseknek kezük munkájából kellett megélniük, illetve mindannyiuknak végezniük kellett valamilyen fizikai munkát. Erre, valamint a mindennapi szükségletek előállítására szolgáltak a kolostor közelében lévő szerzetesi kertek. A kertművelés, valamint a gazdasági telep a földrajzi adottságoktól függetlenül minden pálos kolostor jellemzője. A gazdasági telepeken a pálosok által odatelepített népek dolgoztak. A Jakab-hegyi kolostor hegytetőre épült. A környéken található források, a négy barát, a Mihály remete és a pálos kút elnevezése azt jelzi, hogy ezek már a korai időszakban is létezhettek, de távolságuk a kolostortól átlagosan 1,3 km, és a nagy szintkülönbség miatt nem feltétlenül lehetett biztosítani belőlük a szükséges ivóvizet. Az építkezéshez szükséges mennyiséget Biztosan nem. A kolostor vízellátása csak egy erre alkalmas rendszer kiépítésével volt megoldható. A Jakab-hegyen létrehozott ivóvízműrendszer nem csak összegyűjtötte és tárolta a felszíni, benne a tetőről lecsorgó vizeket, hanem szűrte és fel is javította. A felszíni tározóból egy homokszűrőn át került a víz a nyomókútba, innen emelték át az immár szűrt vizet a több mint 100 köbméteres felszín alatti tározóba. A föld alatti tározóban a víz a környezetéből felvett ásványi sokkal telítődött, így jó minőségű ivóvízzel látta el a szerzeteseket. A felszíni tározóba halakat telepítettek. Az állományt a kolostor élelmezésére halázták le. A Jakab-hegyi tavacska ma is ennek nyomát őrzi. Különleges szerkezetű volt a kolostor udvar kútja is, melyet palackként építettek ki a belső udvar alatti kőbeomlás, esetleg vaskori kőbánya üregében. A kút hengerpalástját a sziklától, a bánya vagy beomlás falától induló támpillérek biztosították. A rétegvizek hozamát a tetőről nyert csapadék egészítette ki, amit kővel kirakott csatornával vezettek a kútba. Bővülő portfólió. A rendi fejlődés általános vonásait áttekintve láthattuk, hogy a számban és anyagiakban is gyarapodó pálosok az igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodva a világtól elvonuló remete életmód mellett a lelkipásztorkodás területén is egyre aktívabban kapcsolódtak be az egyház életébe. Az új tevékenységek helyi pozíciójukra is hatással voltak. A pasztoráció aktív formái a lakott területekhez közelítették őket, amint azt Gyöngyösi rendi alkotmány magyarázataiban is megjegyezte. E tendenciának felel meg a 15. század végének az a jelensége, hogy a pálosok Pécset kezdenek el házakat vásárolni, bár arról, hogy a városban lelkipásztori vonalon is tevékenykedtek volna, nincsenek ismereteink. 1480-ban a patacsi prior 400 aranyforintért vett a városban házat egy Bertalan nevű aranyművestől. Árából ítélve reprezentatív épület lehetett a város központjában. A Szent László kolostor szerzetesei 1502-ben egy időközben pálossá lett festőházát kapták meg adományként. 1504-ben pedig vásároltak is egyet a Szent László utcában. Kapcsolatrendszerük és birtokaik ügyeinek intézése is elegendő ok lehetett a befektetésre. A püspöki székhely egy házi intézményrendszere és vallási élete nélkülük is igen sokszínű volt a középkorban. A város falain belül mind a négy kolduló rend rendelkezett kolostorral, ilyen gazdaságra a középkorban csak Budán volt még példa. A város kellően népes és jómódú volt ahhoz, hogy a rendházak működőképesek maradjanak. Ez igen figyelemre méltó teljesítmény egy püspöki földesuraság alatt álló város esetében. Pécs 69 hektár kiterjedésével a legnagyobb, fallal övezett magyar települések egyike volt. Népessége a késő középkorban 5-6 ezer fő lehetett, ezzel magyar viszonylatban a nagy, európai összehasonlításban pedig a közepes városok közé tartozott. Fedeles Tamás a Pécset élő klerikusok számát 270-300 főre teszi, ami az összlakosságon belül 4-6%-os arány, tükrözve a település egyházi központ jellegét. A pécsi püspökség az ország leggazdagabb egyházi intézményei közé tartozott, területén 78 szerzetesi intézmény jött létre és működött a középkorban. A legtöbben a bencések voltak, őket a ferencesek, majd a johanniták követték. Az ágostonos kanonoknak és pálosoknak egyaránt 7, az ágostonos emetéknek 6, a domonkosoknak 4, a cisztercieknek 3, a benginaknak 3, a templomosoknak 2, a premontrerieknek 1, a domonkos apácáknak és a karmelitáknak szintén egy-egy rendházuk, illetve kolostoruk volt. Szent Bertalan bőrében. E virágzó korszaknak az oszmán hódítók megjelenése vetett véget. A pálosok a város 1527-ben bekövetkező feldúlása és az azt követő polgárháborús állapotok idején egy ideig még jelen voltak a városban és környékén. Ezt bizonyítja, hogy 1533-ban a Pécset időző Szapolyai János magyar királytól uralkodói védelemben és adómentességben részesültek, és csak valamikor 1543 környékén voltak kénytelenek elhagyni ezt a vidéket. Emlékük azonban fennmaradt a pécsi folklórban. Még a 18. században is beszélték, hogy a hódító törökök, kincsek után szimatolva, elfogtak a város feletti erdőben egy remete barátot, akit elevenen megnyúztak, hogy kicsikarják belőle a szerzetesek kincseinek titkát. A barát azonban néma maradt. Bőrét karjára vetve elindult felfelé a hegyen, míg kínzói megdöbbenve elmenekültek. Így kapcsolódott össze Szent Bertalan apostol és a pécsi pálosok tisztelete az utókor emlékezetében. Az újrakezdés idején, a középkoritól szinte minden tekintetben eltérő feltételrendszerben és immár többnyire városi körülmények között 150 évvel többet mutatott a kalendárium.
Kedves hallgatóink! A pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!